Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Bizonyára sokan emlékeznek gyerekkorukból a klasszikus történelmi képregény sorozatokba, izgatottan vártuk hetente, hogy megtudjuk valamelyik jellegzetes történelmi regény folytatását. Magyarországon talán újra divatját éli a képregény, erről fog szólni a mai podcast. Köszönti Önöket Varga Tünde és
Benke Dániel.
Magyarországon is szép múltja van a képregénynek, vagy a képregény olvasásnak. Neked gyerekkorodban volt kedvenc képregényed?
Nagyon sok. Én nagyon szerettem. Pif magazin, a Kockás, a Füles újság nekünk járt rendszeresen, ugye a szüleim fejtették a rejtvényeket, mi pedig gyerekként harcoltunk a testvéremmel, hogy kifejti meg a gyerekoldalt, és hát az első, amit elolvastunk, a történelmi képregény sorozatok voltak. Neked van emléked?
Van emlékem, most ahogy így beszélgetünk erről a témáról, nekem nagy kedvencem volt a Pókember képregény és a Garfield. Az az érdekes benne, hogy pont most tavaly decemberben láttam az újságárusnál, még mindig van Garfield magazin. A fiam nem mindig szeret olvasni, kipróbálom. És a Garfield-dal elértem azt, amit eddig még soha.
Most talán újra reneszánszát fog élni. Akivel pedig beszélgetünk, ő Németh Levente, a Királyok és keresztek történelmi képregény sorozat képregény rajzolója. De azért ennél sokkal többről van szó. Levente Budapesten él, ezért telefonon hívtuk fel. Mielőtt beszélgetünk, mesélj kanizsai múltadról.
Nekem a szüleim nagykanizsaiak voltak, így én is ugye nagykanizsán éltem, születtem, mondjuk azt, hogy a gimnázium éveket még Pattyányi Lajos, illetve én még a Landler Jenő gimnáziumba kezdtem, és amikor befejeztük, akkor a Pattyányi Lajos gimnázium. Ott ismerkedtem meg Stammer Lajos tanárúrral, aki fölkészített engem a Képzőművészeti Egyetemre. Úgyhogy így lettem én a tervezőgrafikus művész.
Hogyan jött a te életedbe a képregény?
Nem tudom, ki mit tud a tervezőgrafikáról. Emblémákat tervezünk, plakátokat tervezünk, különböző cégeknek arculatot, eseményeknek, színházaknak például különböző arculatokat, plakátokat. Úgy kerül az ember a Képzőművészeti Egyetemre, hogy azt gondolja, hogy mondjuk tud rajzolni, vagy szeret rajzolni. Valakik azt mondják, hogy igen, pedig tehetséges is vagy. Ott általában rajzolunk. A tervezőgrafika az olyan, hogy ott szerintem az elmúlt 25 évben nagyon-nagyon-nagyon keveset rajzoltam. És mondjuk azt, hogy eljutottam egy ilyen középkori férfiúi pánikig, hogy mit kezdtem az életemmel, és mit tettem le az asztalra, és azt láttam, hogy azt, amit én szerettem volna csinálni, azt nem művelem. Kerestem a visszautat, hogy is lehetne a tervezőgrafika mellett valami módon visszatalálni ahhoz, hogy végre újra rajzolhasson az ember, újra elkezdhessem azt a munkát, azt a fajta hobbit, nem tudom, minek hívjam, és így találtam rá a képregényre. Mindig is képregény rajongó voltam. Mi korosztályunk még a Fülesből ismerte ezeket a régi Kocsmáros, Zórátféle irodalmi adaptációs képregényeket. Bevallom őszintén, ezeket kiskoromban más voltam. És így találtam vissza, hogy vajon mit lehetne, hogy lehetne készíteni, mi az, amit én szeretnék, és így jutottam végül is a képregényhez. Azt hiszem 2007 környékén kezdtem visszatalálni. Most már mondjuk azt, hogy ilyen hardcore képregény rajzoló múltam van mondjuk ennyi idő után.
Magyarországon ez milyen cipőben jár? Tehát amit ti csináltok, amit te csinálsz, az mennyire egyedi, mennyire sajátos, és hogyan lehet ezt elhelyezni egy európai kultúrkörben?
Magyarországon hogy is alakult a képregény története? A szocialista érában gyakorlatilag 1945-től ez egy tiltott műfaj volt. Nem csak úgy, ahogy szokták mondani, hogy persze be volt tiltva, de azért lehetett látni. Nem, 45-től gyakorlatilag 48-től nem voltak képregények, ugyanis azt mondta az akkori kommunista párt és vezetője Rákosi Mátyás, egy kissé a szovjet kultúrszféra sugalmazására, hogy a képregény, mint olyan, az egy kapitalista mocsok szenny, amivel fertőzik a szocialista gyermekek lelkét, és megpróbálják a rothadó kapitalizmust eljuttatni már gyermekkorban fejlődő serülők, nem tudom, lelkéhez, és ezért egészen 57-ig ez egy tiltott műfaj volt. És 57-ben volt egy váltás az 56-os forradalom után, amikor azt látták, hogy jó lenne valamivel az újságokat kicsit lazítani, nem csak politikai híreket, és akkor találták meg maguknak a képregényeket. És elég speciális története lett a magyarországi képregénynek, ugyanis ugye Amerikában, Európában úgy készültek ezek a képregények, hetente mindig megrajzolódott egy-két oldal a történetből, és sokszor úgy alakult a történet, ahogy az hetente változott, ahogy az író is írta. Ezt a kommunista párt nem merte bevállalni, hogy hát olyan történetek legyenek, amit nem tudják, hogy fejeződik be, hogy hol, miről fog szólni, ezért csak azt engedélyezték egészen a 80-as évekig, hogy irodalmi művek, vagy éppen történelmi regények adaptációi lehetnek képregények. Kerekpárospár, ezeket rajzolták, és ezek jelentek meg a Fülesben két oldalanként, hetente újabb frissülő változatokban, és így készültem, hogy az Egri csillagok, vagy a Winnetou, az első magyar képregény. És hát mi anno a 80-as években ugye csak ezeket láttuk. Nem jutott el Magyarországra másféle képregény, illetve most hazudott, mert volt egy PIF nevű magazin, francia magazin, ami azért jutott el Magyarországra, mert a francia kommunista párt lapja volt, és így volt valami fajta díl a magyar kommunista párt és a francia kommunista párt között, és így mi tudtunk vásárolni az újságosok. Mert én például a Mező gimnáziumban szemben lévő újságosnál, ami akkor még volt, nem tudom, hogy még létezik-e, innen indult meg is az én történetem, így a 80-as évekből, és azt kell, hogy lássátok, meg esetleg a hallgatók tudják, hogy amikor 90-ben megtörtént a rendszerváltás, ezt a magyar képregényt gyakorlatilag az Amerikából és a Nyugat-Európából behozott komiks gyakorlatilag elsodort a magyar alkotókat. Gyakorlatilag 10 év alatt eltűnt a magyar képregény rajzolók hada, az a 4-5 ember, aki egyébként csinálta. És ezt kell most újraépítenünk, tehát most nagyon gyerekcipőben jár a képregény műfaj Magyarországon, és nincs is semmiféle kulturális beágyazottsága, és így utat törünk. Tehát gyakorlatilag egy kicsit úttörőnek érezzük magunkat mindig, mert nincs meg az a kötődés, az a fajta kulturális beépülés, ami kellene ahhoz, hogy ez népszerű műfaj lehessen Magyarországon.
Ugye az megfigyelhető itt a könyvtárban is, minthogyha a magyar történelmi képregények egy kicsit hangsúlyosabban jelennének meg. Ez tudatos, vagy mi állhat a háttérben?
Egyik oka az, hogy pontosan Zórázen, Kocspáros Pál, vagy éppen Sebők munkássága alatt volt egy nagyon erős történelmi vonala a magyar képregénynek. Tehát mondhatom azt, hogy ez bizonyos fokig, tehát ez egy hagyomány. Ezt a hagyományt akartuk volna tovább folytatni. A másik az, hogy volt egyfajta ilyen nevelő szándék is bennünk, mert azt kell látnotok, hogy a képregény az nem egy egyedül végzendő műfaj. Képregényt általában van egy író, aki megírja, ezt egyezteti a rajzolóval. Tehát ez egy ilyen páros műfaj, ahol van egy rajzoló, van egy író, és az ő közös koprodukciójuk a képregény. Az én, mondjuk azt a barátom, Mészáros Jánossal űzzük ezt a műfajt. Azt találtuk ki, hogy ha már csinálunk valami képregényes díjt, akkor próbáljuk meg olyan történetet keresni, amivel egy kicsit vissza tudjuk, nem tudom, hozni a magyar történelmet esetleg a diákok, a gyermekek közelébe. Hát, ha tudunk olyan történeteket mesélni, ami érdekelheti őket, hogy ne csak Merlinről, vagy az angol száz történelemről tudjanak, hiszen a filmekből ezt látják, vagy Robin Hoodról, vagy épp a trónok harcáról, hanem lássák azt, hogy a magyar történelem is milyen hihetetlen mélységekkel rendelkezik és történetekkel. Szóval ez volt az egyik ok, ami miatt ugye ebbe az irányba indultunk, aztán ez így jó rajtunk maradt az elmúlt 3-4 évben, és nem tud lekopni rólunk.
Mit gondolsz, hogy a képregénynek hol van a kulturális helye könyvek világában? Mert sokan úgy állnak hozzá, hogy hát ponyva irodalomként tekintik, ugyanakkor pedig mi is nosztalgiával gondolunk rá a mikorosztályunk, aki még olvasta a Piffet, és mondjuk nekem a Kockás a másik ilyen kultikus régi emlékem. Nekünk azért kicsit más jelent, mint a mostani generációnak, akik lehet, hogy az amerikai Marvel képregényeket látják, tehát hogy hol tudod ezeket elhelyezni?
Nagyon örülök neki, hogy említetted a Kockást, mert nem is olyan rég, egy 2 évvel ezelőtt kezdték újra a Kockás kiadását, és tényleg egy fantasztikus munkát végeznek Gyöngy Balázs barátomék, akik ezt csinálják. Ők is különböző francia és európai képregényeket emeltek be ugye ebbe a trendben, mint ami annó is havonta, vagy 2 havonta jelent meg. A Magyarországon nehéz erre jól válaszolni, mert hiányzik pontosan az a 40 év, ami Európában, vagy épp az Egyesült Államokban úgy telt el, hogy kialakulhatott ennek egy nagyon erős beágyazottsága a kultúrába és egy olvasótábora. Magyarországon ez valóban gyakorlatilag az értelmiségnek ciki volt képregényt kézbe venni, és ezt a mai napig látjuk és érezzük. Nem alakult ki, hogy hogy is kell képregényt olvasni, hogy nem csak olyan képregények léteznek, amik egy magasabb irodalmi értéket úgymond degradálva, leegyszerűsítve próbálnak átadni különböző olyan embereknek, akiket esetleg érdekel egy kicsit a vizualitás. Kialakult egy egész különleges olvasótábor, azt hiszem Európában a legerősebb olvasótábor, képregény, olvasó közönség a frankofon társadalomban, Belgium, Hollandia, Franciaország, Luxemburg, de Olaszországban is nagyon erős, és ahogy említetted, az amerikai komiksnak is van egy nagyon erős olvasótábor. Nálunk ez egy nagyon kis mikroközösségben, tehát gyakorlatilag 3-4 ezer fős közösségben jött létre, azt hiszem, akiket szinte név szerint ismerünk a különböző képregényfesztiválokról. Most ezt próbáljuk egy kicsit tágítani, de elhitetni az emberekkel, hogy nem csak az létezik, hogy egy irodalmi művet próbálunk vizuálisan bemutatni, hanem léteznek olyan történetek, amik nagyon erősen erre a vizualitásra építenek, és próbálnak így nekünk másfajta olvasás élményt adni, mint mondjuk egy regény. Sokszor megkapjuk azt, hogy hol vannak azok a gyönyörű tájleírások, hogy nagyon egyszerűek, és elsősorban a párbeszédek szerepelnek, mint egy színházi drámában. Megvannak azok a panelek, a buborékokban a szövegek. Próbálom elmagyarázni, hogy hát elvileg ezek a leírások, ha a képeket elkezdett elemezni, nézni, hogy hogy néz ki, mennyire szépen van megrajzolva egy-egy oldal, akkor abban lehet elmélyülni, nem pedig ezekben a gyönyörűen megírt mondatokban. Ezt még nehezen fogadják el Magyarországon. Tehát valahol keresi a helyét a képregény, nem csak a könyvtárban, hanem mindenhol, egész Magyarországon.
Most már nagyon sok mindent érintettünk, akkor beszéljünk egy kicsit a Királyok és keresztekről. Ugye ez a közös munkátok, amiben a magyar történelmet dolgozzátok föl.
Ugye úgy indult a dolog, hogy János barátom tudta, hogy én képregényt szeretnék rajzolni, és tudta, hogy én egy Shakespeare-darabban próbálkoztam, 4. Henrikkel, akkor épp Kaposváron rendezte Tim Carroll, azt hiszem, a 4. Henriket, és annyira beleszerettem a sztoriba magába, hogy meg van benne csata is, meg minden, ezt biztos jól meg lehetne csinálni, az eredeti Shakespeare szövegekkel nekiálltam annak, aztán az dugába dölt, mert 70. oldalán tartottam, és még mindig csak a 4. szín volt a 12-ből, vége láthatatlan történet lett volna. Miért nem csinálok olyat, aminek értelme is van? Csináljunk egy képregényt Szent Lászlóról, és ő megírja ezt a képregényt. És akkor megjelent, hogy megírta a képregényt, lerakott elém az asztal egy 400 oldalas regényt, amiben minden volt, csak Szent László nem. Mert hogy közben rájött, hogy valahol nekünk István Király környékén kéne elkezdenünk egy történetet, amit ha jól sikerül, és tudjuk folytatni, akkor szépen lassan eljuthatunk Szent Lászlóig. Egy olyan 40 éve a magyar történelemnek, amikor tényleg nem az aranyévek, de gyakorlatilag tényleg a trónok harcát meghazudtoló történetek sora húzódik egymás után. Hát nem tudom, meddig jutunk vele, jelenleg Imre Herceg halálánál vagyunk, és már 200 oldalas maga a trilógia. Nem tudom, hogy tudjuk-e folytatni, majd kiderül, meglátjuk.
Ugye ez mindig dilemma a szakmában, hogy a képregény lehet az a műfaj, ami mondjuk azokkal a gyerekekkel megszeretteti az olvasást, akik mondjuk nem kaptak rá az olvasás ízére, a könyvekre?
Igen, ez állandó dilemma, valóban. Azt gondolom, hogy ez lehet egy út a gyermekek felé, bár egyre nehezebb út ez is. Ez is egyre inkább zsákutcának tűnik, mert lassan tényleg olyan médiatartalmat kapnak a kezükbe, amit folyamatos fogyasztásra a különböző social networkön keresztül, hogy nagyon nehéz azokat kiütni egy ilyen régi módi dinoszauruszokkal, mint a könyv meg a képregény. De arra például nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, hogy a olvasási nehézségekkel küzdő gyerekek sokkal jobban birkoznak meg egy képregénnyel. Ugye az olvasás elég didaktikus. Odáig, hogy eljussunk, hogy egy mondatot el tudjunk képzelni, az el kell jutni odáig, hogy a betűket összerakjuk, a betűkből összeállnak a szavak, a szavakból a mondatok. Ez igazából egy balacsféltekés gondolkodásmód, miközben a rajzok és képek feldolgozása jobb agyfélteke. És így egy nehézséggel küzdő gyermek elolvas egy rövid szöveget, majd a képet nézi, megint olvas, sokkal könnyebben dolgozza föl a történelmet, a történetet. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy segítség tud lenni, de nem tudom, hogy meddig. Tehát nem tudom, hogy meddig tudunk egyfajta olvasási képet a gyerekeknek adni.
Németh Leventének köszönjük szépen. Számomra kérdés, hogy a könyvtárban lehet kölcsönözni képregényeket? Erre egy könyvtáros fog válaszolni.
József Tibor, gyerekkönyvtáros.
Igen, most már egyre több képregényünk van, mindenféle témában. Most különösen kezdtem ráállni arra, hogy ez a klasszikus, amit mindenki képregénynek gondol, tehát a szuperhősök, vagy ezek is jelenjenek meg a polcon, de egyébként korábban is lehetett már képregény stílusú könyveket kölcsönözni, például a Geronimo Stilton.
És ezek a képregények a gyerekkönyvtárban vannak, vagy a folyóirat részlegen, vagy hol lehet megtalálni?
Ezeket a gyerekkönyvtárban lehet megtalálni, nincsenek különszedve, tehát a főállomány részei ugyanígy megtalálhatóak a mese részlegen, mint az ifjúsági részlegen. Annyit próbáltunk most egy kicsit tömbösíteni, hogy a nagyobb témák egy helyen legyenek, tehát ilyenek a Star Wars képregények, a Star Wars témához kerülnek, vagy például a Marvel képregények, amikből most már elég sok van. Mondom ezt úgy, hogy elég sok van, hogy elméletben elég sok van, gyakorlatilag egyet sem találtam benne.
Tehát kölcsönzik. Tehát akkor ezeket szeretik.
Igen, nagyon szeretik őket. Az a tapasztalat, hogy vannak olyan témák, amit nagyon, tehát például a Marvel képregény az úgy néz ki, hogy bekerül, beletározzuk, feldolgozzuk, kiteszük a polcra, és egyszer csak találkozunk vele valamikor, de nem nagyon tölt időt a polcon.
Mondjuk el, ez a Marvel képregények, ez a Pókember és társai, ugye jól mondom?
Igen, a Pókember, Vasember hasonló. Ugye van a másik világ, ez a DC, ez a Batman és társai, ezek is most külön kerültek, bár belőlük még elég kevés van, és az olvasók se keresik annyira, mint a Marvelt vagy a Star Warsot, de azért majd talán alakul ez is.
Milyen tapasztalataid vannak a képregényel kapcsolatban? Tehát mondtad, hogy nem olyan régen kezdődött el, hogy ezt az állományt egy kicsit földobni, vagy fölfrissíteni. Pozitív visszajelzések vannak, jól működik?
Elég jól működik. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez az én saját ötletem volt, mert igazából inkább igény mutatkozott rá. Még egy rész van, amit nem említettem, ezek a mangák. Ezeket is többször keresték, a Marvel képregényeket is többször keresték, és akkor úgy döntöttünk, hogy hát mi lenne, ha kipróbálnánk egyet-egyet, próbáljunk meg, elviszik-e. Úgy tűnik, hogy nagyon jól viszik. Hát nyilván kell az a kritikus tömeg, ami látszik is a polcon, akkor ezek itt vannak, és akkor utána bizonyos olvasók visszajárnak az a gyakorlatilag kincslelő helyhez. Most én azt mondom, hogy szerintem pozitív a történet.
Csak gyerekolvasóknál jelentkezik, vagy tudunk példát hozni arra, hogy felnőttek is keresnek képregényeket?
Ugye az a helyzet, hogy van egy ilyen szerencsés körülmény, hogy nagyon sokat kölcsönzünk a gyerekkönyvtárba. Ennek ellenére nem csak a gyerekkönyvtárba kölcsönzik ezeket valószínűsíthetően, de nem tudnám kijelenteni, hogy felnőttek is kölcsönzik-e. Nem lehet statisztikailag lekeresni, mert van, hogy felnőtt olvasó egyel kölcsönzenek gyereknek, de én tőlem még saját magának felnőtt nem kölcsönzött, de ugye van az ajánlópolc, stb. Tehát onnan simán leveheti és elviheti magának, de nem tudok konkrét jelesetet, tehát bár jó lenne, ha lenne.
A képregénynek van egy történelme, meg van egy divatja, most valószínű megint egy ilyen divatot élünk. Mit gondolsz arról, vagy mit tapasztalsz, hogy jó, ha egy gyerek képregényt olvas? Tehát, hogy az olvasása a szókincse szempontjából kérdezem, mennyire erősebb a képi világa, mint az, hogy el kelljen olvasnia?
Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nekem magamnak nem lennének előítéleteim bizonyos művekkel kapcsolatban. Például egy mangát nagyon nehezen tudnék a kezembe venni. De éppen ezért, hogy egy kicsit ezeket a saját előítéleteimet is eloszlassam, elolvastam pár cikket is a témában, ott is feloldják ezeket a tévhiteket. Tehát igen, egy szóval jó az, hogyha képregényt olvasnak. Egyrészt ez a belső mozi, ami egyébként sima olvasásra is nagyon jellemző, sokkal könnyebben megindul. Ugye vannak olyan gyerekek, amit említettél is, hogy nehezen olvasnak, vagy nem érdekli annyira az olvasás, nem is lehetett még könyvet erőszakolni a kezébe, egyébként az nem is jó, hogyha bele erőszakolják. Viszont én is tapasztaltam azt, hogy jön az anyuka, három gyerekkel, van a kettő, aki olvas, meg van az egy, aki nyomkodja a telefonját addig is, amíg itt van, mondja, hogy ajánljak neki valamit, hogy hát ha. Volt már ilyen, hogy sikerült neki eladni, mondjuk így. Utána visszajött, vitt utána még többször is. Ez is a célja, tehát, hogy amit említettem, a Stiltonok, vagy akár a Lucky Luke képregények, ami ment is korábban is, az egy jó becsatornázás arra, hogy esetleg komolyabb műveket is elővegyenek, illetve a témája is érdekes. Ugye tényleg van ez a lekicsinylő szó, hogy a képregény. Érdekes, mert témájában ugyanazokat a meséket meséli el, mint egy a hagyományos meséket meséli el, mint mondjuk egy komolyabb ifjúsági regény, tehát ugyanaz a hős, a bűnöző, segítség fontossága, akkor most ugye amit hoztam a művet, az is nagyon érdekes, mert rengeteg téma, tehát a természetvédelemtől kezdve a szegénységen át, az árhíreken keresztül minden megjelenik bennük. Nem mondanám már azt, hogy ez egy ilyen nagyon leegyszerűsített dolog, és nem hasznos, vagy nem ajánlanám.
Azt látható, hogy talán a magyar piacon, mintha a történelmi képregények egy kicsit megerősödtek volna. Mit gondolsz, hogy miért van ez, és ez jó tendencia-e, vagy mennyire segíti azt mondjuk, hogy egy gyerek fogékonyabb legyen mondjuk akár a magyar történelem iránt is?
Hát, hogy miért erősödött meg ez, szerintem egyenes összefüggésben lehet a magával a történelmi regények megerősödésével. Talán a kiadóknak is egy tudatos döntése pontosan ez, hogy a fiatalabb generációt is ebbe a témába becsatornázni. Szerintem ennek tudható be ez.
És ugyanúgy érvényes rá az, amiről beszélgettünk a képregényeknél, hogy nem lekicsinlően kell erre gondolni, mert ezeknek is ugyanaz az üzenete és ugyanen értéke van, mint akár igen, egy regénynek.
Igen, teljesen így gondolom. Ráadásul tényleg ez, hogy egy egyszerűbb, egy könnyebben fogyasztható formába önti ugyanazt a gondolatot, amivel az is könnyebben áll neki egy történelmi témájú valaminek, akit esetleg egyébként, hogyha bottal ütnének, akkor se lehetne rávenni egy ilyen 300 oldalas katedrálisra vagy valamire, de nem kizárt, hogy egyébként ez elültet egy olyan magot benne, ami majd utána kihajt annyira, hát mindenki ismeri a Harry Potter könyvek történetét, hogy olyan gyerekek fogtak kezükbe könyvet, akik életükben addig nem láttak könyvet. Ez nyilván nem ugyanaz a hatás, de azért hasonló lehet. Így gondolkodtam rajta, hogy én hol találkozhattam először képregénnyel, és nagyon vicces, keresztapám fizetett elő a Zalai Hírlapra, és a hátuljában Garfield. Minden hétvégén, amikor ott voltunk nála, elővettem a Zalai Hírlapot, és hát nyilván ez is egy kicsit a felnőttek utánzása lehetett, hogy na, én is elolvasom a Zalai Hírlapot, persze a hátulját nyitottam egyből.
De nagyon vicces volt a Garfield.
Igen, és a Garfield képregényt olvastam, tehát hogy valami azért biztos, hogy van ebben, hogy becsatornázza az embereket ebbe az olvasás dologban.
És akkor hát megkérdeznénk, hogy mivel készültél, milyen képregény ajánlattal készültél a podcasthoz?
Egy Batman képregénnyel készültem, ez a DC univerzumnak a része. Azért is választottam ezt, mert soha nem vettem volna le a polcról.
Egyébként elmondom a hallgatóknak, hogy teljesen úgy néz ki, mint egy gyönyörű borítású, kemény kötésű könyv. Tehát így külsőre, ha megfognám, ez képregény?
Igen, most ez is nagyon divat, hogy több lapszámot összefűznek kemény borítósan és könyvként, idézőjel könyv formában, hogy jobban eladható legyen, adják ki. Ez a könyv az úgy épül fel, hogy 14 különböző Batman témában alkotó szerzőnek egy művét fűzi össze, és ez a 14 szerző az különböző nációhoz is tartozik. Ez a Batman a világ című kiadvány. Jelenleg még megtalálható a könyvtárban, hogyha lemegy az adás, akkor remélem, hogy hamar elkapodják. Kinyitva igazából teljesen látszik, hogy rengeteg stílus, igazából a teljesen old school stílustól kezdve, a nagyon modernig, kínai szerzőnek, egész érdekes, a japán szerzőnek, teljesen ilyen manga világú, megjelenik benne, mint téma a környezetvédelem, a szegénység, az oktatás fontossága, a becsület.
Tehát tartalmában értéket képvisel.
Abszolút. És az ember tényleg, ahogy olvassa, így nem számít rá, hogy mikor jön az üzenet, és egyszer csak ott van az ember előtt, és érthető és leegyszerűsített, nyilván a szövegbuborékok mérete nem tesz lehetővé egy nagyon nagy körülírást, de annyira tömören és annyira jól megfoghatóan jönnek át az üzenetek, hogy szerintem igenis ez igazából hasznos.
Jöjjenek a könyvtárba, keressék a képregényeket is, kölcsönözzenek és olvassák. Izgalmas, csak ez a könyv, amit itt nekünk most a Tibor megmutatott, fantasztikusan érdekes, én ránézésre nem is gondoltam volna, hogy képregény, úgyhogy vannak nagyon izgalmas, nagyon értékes dolgok a képregények világában is.
Így van, én már megyek is, és 2-3 Star Wars-os képregényt viszek magammal haza, jöjjenek és önök is válogassanak közülük.
Köszönjük, ez volt a Halis Podcast, búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.